Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és azért nem is várok itt sokat, mert sok a mondani való, és ugyan kevés a jegyzet, de majd meglátjátok a végén, még ma rajzolok is rá, úgyhogy egy ilyen kifestőkönyv lesz ez az oldal, de szeretném tovább folytatni a Jelenések könyvét, és látom, hogy még sok rész van előttünk, úgyhogy nagyon gondolkodom rajta, hogy jövőre majd valamikor még egy napot beiktatok a Jelenések könyvébe, meglátjuk még ezt, hogy hogy fogunk tudni vele haladni, mert nagyon aktuálisnak látom, és nagyon fontos lenne minél előbb végig menni rajta, hogy Isten azt a világosságot, amit ad a Jelenések könyvéből, az benne legyen a szívünkben, és benne legyen a lelkünkben az ő kegyelméből. Dicsőség ezért az Úrnak. Eljutottunk, és ugye még egy alkalmat szeretnék szánni, ma már mondjuk az első részt, az előszót és az utószót meg fogjuk nézni, és azért haladok inkább a bevezetővel lassabban, mert azt gondolom, hogy egy könyvnek az olvasását az elején lehet elrontani. Tehát ha az elején az embernek koncepciói, ha az elején az embernek előítéletei, ha az elején az embernek olyan elképzelései vannak a Jelenések könyvével kapcsolatban, amit hallott, látott, gondolt, meséltek neki vagy érez, akkor azt érdemes letisztázni, és ezért nagyon fontos, hogy a Biblia az mindig saját magát magyarázza. Hála az Úrnak, a Biblia az egyedüli olyan könyv, amely nem szorul külső segítségre, tehát nem igényel emberi kiokosítást, nem igényel történelmi kiokosítást, nem igényel semmit, és ezért mindig akkor járunk el bölcsen, és ezt ugye a Dániel könyvénél már megnéztük részletesebben, hogyha engedjük, hogy a Biblia a Bibliát magyarázza, és nem térünk el az Isten igéjétől, mert gyakran a tévútra az vezet bennünket, hogy különböző magyarázatokkal próbáljuk kiegészíteni a hiányosságainkat, az ismeretek hiányát, és ezért ez különösen zavart szokott okozni. Különösen a Jelenések könyvével kapcsolatban ugye látjuk, hogy az ördög is másolja az igét, torzítja az igét, ezt nem nálunk kezdte, higgyétek el, ezzel bepróbálkozott Jézus Krisztusnál is, sőt, hát az első emberpárnál is ez okozta a bukásukat. Ha össze akarom foglalni az első emberpár bukását, akkor az okozta a bukásukat, hogy eltértek az Isten szavától. Nem a körülmények okozták, nem az időjárás, nem a korszak, hanem az okozta a bukásukat, hogy eltértek az Isten szavából. És ezért ugye az elmúlt három alkalommal egy ilyen bevezetőt néztünk meg, és most is még egy bevezető szakasz szeretnék, amikor még egy jelképet vagy kettőt megmutatok nektek, és utána ma már megnézzük az elsőt, a bevezetőt és az utószót, mert ugye olvasni javasoltam, hogy ne úgy olvassuk a Jelenések könyvét, hogy elkezdjük az 1-1-től, aztán majd a 22-21-nél befejezzük, hanem ugye párba állítottuk a Jelenések könyvét, az egyik pár ugye az előszó, ott találtok kint az asztalnál ezzel kapcsolatban jegyzetet, illetve akik pedig az interneten nézik, azok a Jelenések sorozat harmadik részének alatt, ha lenyitják a fület, akkor segédanyag címszóval feltöltöttem ezt a segítséget. Tehát, hogyha a Jelenések könyvének egyetlen egy nagy titka van, hogy nem úgy kell olvasni, mint ahogy a süket nyomja a csengőt, hogy orvérzésig, hanem egyszerűen párba kell állítani az igét, és megvan mindennek a párja. Ugye ma az előszőt fogjuk megnézni, ami a Jelenések első részének első 8 verse, és elolvassuk a végét, a Jelenések 22. rész 6-tól a 21. verszakig, és majd meglátjátok, hogy ezek a párok magyarázzák egymást. Aztán ugye a következő párba állított dolog a 7 gyülekezet, aminek a párja szintén a Jelenések könyve végén van, az egy gyülekezet, ugye az egy város, a Jeruzsálem, az új Jeruzsálem, ez egy fontos dolog, és ugye ott az új Jeruzsálemben egy népe lesz Istennek, ugye mit mond az ige? Az Isten sátora az emberekkel lakozik, tehát ott már nem lesznek különböző tolongások. Aztán van a 7 pecsét, amit fölnyitnak, erre válasz a 7 ítélet, a 7 jelenet, ugye 7 jelenetet jelenít meg Isten, aztán van a 7 trombita szó, arra majd meglátjátok a válasz, a 7 csapás, azt fog elmagyarázni, és ugye ami rejtjel volt az egész Jelenésekben, hogy a mondani valónak a magva nem a végén van, hanem a mondani valónak a magva a közepén van. Ugye az elmúlt hetekben, az elmúlt három alkalommal beszéltem a logikus és a képes beszédről, ebben nem akarok újra belemenni, de nagyon fontos, hogy megértsük ezt a fajta gondolkodásmódot, mert egészen másképp gondolkodott a keleti ember, és ha azt nem értjük meg, akkor továbbra is belemegyünk azokba a találgatásokba, amik általában a jelenések könyvét jellemzik. Ezért ugye a jelenések könyvénél úgy hagytuk abba a harmadik bevezetőt, hogy a jelenések könyve az tulajdonképpen maga az evangélium, semmi más, nem rejtjel, nem valami kutatások, titkoknak az eredménye, hanem maga az evangélium, a jelenések könyve. Én elkezdtem összeszámolni, több százig jutottam, de akik messzebb jutottak, körülbelül 2000 hivatkozást tesz az Ószövetségre. Tehát nem kevesebbet, mint 2000 hivatkozást tesz az Ószövetségre. Tehát semmi titok nincs benne, olyan hivatkozásokat tesz, amik mind megtörténtek, és mind megtörtént eseményekre utalnak. Ezért ugye megnéztük, hogy a jelenések könyvé, ugye miért van a csúcsponton a sárkány és a bárány harca, azért, hogy kiderüljön, hogy ebben a harcban ki fog győzni. Testvéreim, ha megnézitek, több tucatszor benne van a Bibliában, majd a jövő héten megnézzük a hét leveleket, figyeljetek, minden levélben ismétlődik, hogy aki győz, aki győz, aki győz. Miért? Mert ez arról szól a jelenések könyve, hogy hogyan tudunk győztes életet élni. Teljesen vakvágány, amikor az ember belemegy különböző fejtegetésekbe és különböző titkok kibontásába, mert ott óhatatlanul bekerül az emberi gondolkodás és az emberi tudás, és az nagyon rossz, amikor keveredik az Istenével. Miért? Mert az Isten gondolatai egy kicsit magasabban vannak az ember gondolatainál. És ezért ugye Jézus Krisztus eljövetelének, ez nem másról szól a jelenések könyve, mint két nagyon fontos dolog jelenik meg Jézus Krisztus eljövetele előtt. Az egyik, hogy a szeretettel szembe megerősödik az önzés. Sőt, nem csak, hogy megerősödik, hanem a jelenések könyve szerint van olyan időszak, amikor nagyobb lesz az önzés, mint a szeretet. Ugye ez az embert néha lemondásra sarkalja, és azt mondja, hogy nem lesz ebből a világból már kutyából, nem lesz szalonna, de ugye a jelenések könyve azt mondja, hogy de, ilyen kutyákkal van tele az Isten kamrája, ilyen kutyákból lesznek ott a szalonnák, tehát hogy ne lesz, ne add föl, lesz belőle. A másik ugye, ami a jelenések könyve helyre akar tenni, hogy a hamis jövendőlések, a hamis proféciák, a hamis tanítások nyilvánvalókká váljanak az igazsággal szembe. Nem véletlenül a jelenések könyve úgy indul, hogy ez a könyv, itt most már nem Mátéé, nem Lukácsé, nem Jánosé, nem Hókuszpókuszé, hanem ez a könyv Jézus Krisztus könyve. Tehát itt ezt ne úgy olvassuk, mint egy emberi gondolaton átfuttatott történet. János itt jelen pillanatban olyan volt, mint a különböző íródeákok a magyar végvárakon. Ugye a dobóék harcoltak, közben az íródeák mit csinált? Leírta, hogy hogyan harcolnak. Ugye? Csoda, hogy a katonák nem vágták szájba egyszer-kétszer, de hát miért nem bántották? Hát mert az volt a feladata. Jánosnak mi volt a jelenések könyvével a feladata? Kérdeztek-e tőle véleményt, hozzászólást, észrevételt, nem volt ilyen. Az volt a feladata Jánosnak, hogy írd, öcsém, írd. Tudjátok, mint a Forrestnek mi volt a feladata? Fuss, Forrest, fuss. A Jánosnak mi volt? Írj, János, írj. Írj, írj, ez a feladat. Miért? Mert ez ugye egy hangsúlyos üzenete a jelenések könyvének. Ugye két igét szeretnék még kiemelni azok számára, akik még mindig kétkednek, hogy a jelenések könyve nem egy jövendőlés, nem egy jóslás, hanem a jelenések könyve az maga az evangélium. Az egyik ugye az a Máté evangélium 24. részében van megírva, hogy nézzétek meg, hogy Jézus Krisztus mit nyilatkozott, és hogyan nyilatkozott a titkokról, hogyan nyilatkozott azok az elrejtett dolgok. Máté evangélium 24. rész, első vers, és kijött Jézus a templomból, itt egy olyan történetet olvasunk, amikor Jézus utoljára látogatja meg a templomot, többet nem megy a jeruzsálemi templomba. Kijött Jézus a templomból, továbbment és hozzámentek az ő tanítványai, és mutogatták neki a templom épületét. Jézus pedig azt kérdezte tőlük, nem látjátok mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ültek, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, micsoda a jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének. És Jézus felelt és mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Testvéreim, ez egy kardinális ige a Jelenések könyve megértéséhez. A tanítványok ugye kijönnek a templomból, és magyarázzák Jézusnak, hogy gyönyörű szép kövek vannak, stb. Jézus látja, hogy vakon vannak, nem értenek belőle semmit, hogy cirka 30 év múlva itt minden kő megmozdul és le fog romboltatni. Utána a tanítványok látják, hogy nem egy nyelvet beszélnek, fölérkeznek az olajfák hegyére, leülnek egy tábortűz mellé, és a tanítványok ugyanazt az emberi formát hozzák, amit általában mi teszünk az Isten a jövővel kapcsolatban. Figyeljetek, mit kérdeznek, mondd meg, most, mondd meg. Azt mondja, hogy mikor lesznek meg ezek, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Nagyjából a jövővel kapcsolatban az ember ennyire leegyszerűsíti a dolgot. Figyeljetek, ezt kérdezik tőle. Mondd meg, de nagyon azonnal, mert ha nem mondod meg, megharagszom rád Jézus, és akkor irgumburgum lesz veled. A másik azt mondja, hogy mikor. Jelenések könyve, mikor, és akkor próbálják beosítani a lovakat, és 200 éve, 500 éve vitatkoznak a fehér, a vörös, a sárga, a kék, a zöld, a piros lovon, stb. Semmi jelentősége nincsen, csak jelzem, majd meglátjátok kb. 8-10 alkalom múlva. És a harmadik pedig, ugye mire kérdeznek rá a tanítványok? Azt mondja, hogy a jelekre, a te eljöveteled jeleire. És figyeljetek, Jézus mit mond nekik? Itt nagyon udvarias még Jézus, valamikor másképp válaszolt. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket. Olyan, mintha Jézus meg se hallotta volna a kérdésüket, nem a kérdésre válaszol. Nem azt mondja, hogy mikor, hogyan, hanem figyeljetek, mit mond nekik. Meglássátok, mert a ti kérdéseitek most tulajdonképpen nem a lényegre irányulnak. Megmondom őszintén, nem akarlak benneteket megsérteni, de hülye kérdéseket tennétek föl. Azért nem hagyom, hogy eltereljetek, mert mit mondok én nektek? Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket, és figyeljetek, mi a következő mondat, mert sokan jönnek az én nevemben, akik azt fogják mondani, hogy Krisztus, hogy ők a Krisztusok, és figyeljetek, most jön a lényeg, sokakat elhitetnek. Nem válaszol a kérdésre. Elegánsan kikerül, de miért? Mert lényegtelen a mondani való szempontjából ez a kérdés. Ugye a másik igét fölolvastam szerdán, de annyira fontosnak tartom, hogy érdemes, hogy még egyszer elhangozzon. Abcsel 1, 6. rész, 11. vers. Szintén Jézushoz megy a kérdés, mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték Jézust, mondván, Uram, avagy nem ebben az időben állított helyre az országát Izraelnek? Figyeljetek Jézus válaszát, itt már egyenesebb, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, most jön a lényeg, hanem veszek erőt, minek után eljön rátok a Szentlélek, és mi a ti feladatotok, amit nektek tudnotok kell, hogy legyetek nékem tanúim, hiteles tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Szamáriában, és a föld végső határaig. És utána hogy szól a történet? Fölemeltetett és ment haza. Testvéreim, két, még legalább 5-6-ot tudnék ezzel kapcsolatban felsorolni. Nem azért kerüli Jézus ezekre a kérdésekre a választ, mert nem tudta volna, bár van egy-kettő, amit ő se tudott, hanem azt ő maga mondja, hogy ez kinek a hatalmába van rendelve, az Atyának a hatalmába van rendelve. Ezért csak még egyszer és utoljára, hogy megyünk tovább, leszeretném szögezni, hogy könyörögve kérlek benneteket, ha kell, le is térdelek, ne az időt, és ne az eseményt figyeljétek a Jelenések könyvébe, hanem a mondani valót kérlek benneteket, mert oda van elrejtve a lényeg a mondani valóban, mert neked ahhoz kell a Jelenések könyve mondani valója. Jézus Krisztus egy mondattal értékeli az egész közel 2000 éves ószövetséget. Figyeljetek, hogy értékeli, nem megy bele részletekbe, az egész könyv a ti tanúságatok miatt irattatott meg. Ezzel lezárta az Ószövetséget, és azt mondja, hogy én azt betöltöttem. Tehát mire figyeljetek az Ószövetség, hogy melyik király, melyik után jött? Persze, ha van kedved, tanuld meg fogjuk nézni szerdánként. De az üdvösséget szempontjából részletkérdés. Hogy melyik bíra, ki után jött? Hogy hány szeme van az angyalnak a Jelenések könyvében, és melyik irányba néz? Testvéreim, részletkérdés az üdvösséget szempontjából. Ezért Jézus tudatosan kerülte ezekre a kérdésekre a választ, mert ha egyszer megmondta volna nekik, úgy belegabajodnak, mint Maci a mánásba. Figyeljetek, az első emberpárnak azt mondja az Isten, hogy amely napon eszel a fának a gyümölcséből, abban azon a napon bizonnyal meghalsz. Gondolhatjátok, hogy nem furdalta a kíváncsiság Ádámot és Évát, hogy melyik lehet az a nap. Isten még azt sem mondta, még körülbelül, még azt sem mondta én nekünk, hogy a napot és az órát nem tudjátok. Azt mondja, hogy amely nap. Mert nem azon volt a lényeg, hogy kedden evett, szerdán evett, csütörtökön evett, pénteken, melyik évben, hanem azon volt a lényeg, hogy hogyan tudja elkerülni, hogy ne egyen. Mert ha te el tudod kerülni, hogy ne egyél a gyümölcsből, ami a fámad, akkor részletkérdés, hogy melyik nap lesz az, és melyik nap történik meg. És ezért ugye a Jelenések könyve miben erősít meg, hogyha megmaradsz az Úrban, akkor győzni fogsz. És ez a lényeg, az evangélium, az egy győzelmi hír, öröm hírnek is hívjuk az evangéliumot. Ezért az utolsó idők lényege nem az, hogy mettől meddig tart, hanem hogy hogyan éljed túl. Testvéreim, amikor benne voltak az emberek a háború kellős közepébe, és élték a napjaikat, mert mi ugye mit beszélünk a háborúról, 1939 és 1945. Tudjuk a dátumokat. Tökéletesen tudjuk, hogy Hitler megtámadja Lengyelországot, tudjuk, hogy mikor van a vége, mindent tudunk a második világháborúról. De testvéreim, azok, akik ott abban éltek, abban a 6 évben, azok tudjátok, mi érdekelte őket? Hogy a keddet, a szerdát, a csütörtököt hogyan élik túl? Hogyan lesz délbe ebéd? Hogyan lesz este vacsora? Hogyan nem lövik le őket? Hogyan nem internálják őket? Hogyan? Ez volt a kérdés. Nem volt lényeges. Figyeljetek, amikor bemennek az amerikaiak a haláltáborokba, el se hiszik. Azt hiszik az ott lévő, ott maradt rabok, foglyok, azt hiszik, hogy valami jelmezfelvonulás van, el se hiszik. Úgy kell, nem akarnak kijönni a barakokból, mert rájöttek, hogy a túlélés az, hogyha bezárkoznak, magukra húzzák a takarót, és próbálnak a legminimálisabbat mozogni, stb. Nem hitték el, hogy ez megtörténhetett velük. És ezért kérlek benneteket, ez egy nagy titok, hogy az elején, amiről beszéltem, az azért fontos dolog, mert ugye a Pátmos szigetén a körülményeket ugye megnéztük, hogy a körülmények megértése, hogy miért egy börtönszigeten kapta, miért kell ilyen rejtjelesen kijutatni, ugye, hogy a rómaiak ne ismerjék föl, ezek mind azért voltak fontosak, mert ezeket a benne lévő üzeneteket az olvasók, a 7 gyülekezet, akinek szól ez az üzenet, az ezt mind értette. És nekünk a kulcs az, hogy mi is megértjük-e, tudjuk-e azzal a gondolkodásmóddal olvasni, ahogy ez íródott. És ez a legfontosabb része a dolognak. Még mielőtt tovább folytatnám, néhány jó tanácsot hadd adjak a Jelenések könyvével kapcsolatban. A Jelenések könyve egy olyan profécia, ami a napjainkban is beteljesedik. Ezért kérlek benneteket, hogy a legnagyobb alázattal álljunk hozzá. Egyáltalán az Isten igéhez nagyon fontos az alázat, de a Jelenések könyvéhez különösen, mert senki nem csinálta a spanyol viaszt, hogy azt tudja mondani egy nyitva lévő proféciáról. A Jelenések 22-t, ha elolvasod, Jánosnak külön szól az angyal, hogy ne pecsételd be, majd a végén látjátok ezt a szó összetételt, ne pecsételd be. Dánielnek mit mondott az Úr? Pecsételd be, mert most hiába nem fogsz többet érteni. Jánosnak miért mondja az angyal a végén, hogy ne pecsételd be, ne zárd le? Azért, mert ez egy olyan történet, ami folyamatosan teljesedik be. Csak nézd meg, hogy a te kis nyúlfarknyi életed alatt, meg az én kis nyúlfarknyi életem alatt, mennyit változott a világ. És a világ változása tökéletesen igazolja az Isten igéjét. Figyeljetek, el nem tudtuk volna képzelni 30-40 évvel ezelőtt, hogy az önzés egy ilyen magas fokra fog hágni. El nem tudtuk képzelni, hogy a szeretetlenség így beborítja ezt az egész világ mindenséget. El nem tudtuk képzelni, hogy jön egy olyan kozmikus válság, ami minden országot, minden embert érinteni fog. És tudjátok, a Covid-dal kapcsolatban is ott vesznek el, ezért vannak ilyen elemző covidos keresztények, akik elemzik, hogy mintha laboratóriumban dolgoznának, mintha az lenne a feladatuk, hogy ezt kéne elemezni. A Covid-ban tudjátok, mi a lényeg? Az egy figyelmeztetés Istentől az egész világ számára, hogy ember, te képes vagy-e megváltozni? Képes vagy-e? Szorítalak arra, hogy változz meg! Ott se az esemény a lényeg, mert bocsánat, de milyen hatással vagyunk mi az eseményekre? Maximum annyi, hogy 6-ra hazamegyünk, és becsukjuk az ajtónkat, és elhisszük, hogy tényleg haza kell mennünk. Bocsánat, 6-ra, már festem az ördögöt a falra. 8-ra, már nehogy még valaki meghallja, aztán mintát vegyen ebből. Tehát ugye ennyit tudsz tenni, semmi más nem tudsz tenni, az egészből nem értesz semmit, mert nem lehet érteni. Aki próbálja megmagyarázni, azt sem érted. Ugye, aki próbálja ellenezni, azt elviszik, letartóztatják, tehát igazándiból nem tudod, hogy hogyan csinálja, bezárkózol, ennyit tudsz tenni, és kész. Miért? Mert nem ez a lényeg, hogy kívülről mit látsz meg, hanem úgyse tudsz rajta kiigazodni, hanem téged ez a helyzet indít-e változásra. És a jelenések könyv is erről szól, hogy indít-e változásra bennünket egy ilyen helyzet. Jó, és ezért ezek nem részletkérdések, az események, de nem ez a lényeg a jelenések könyvében, dicsőség ezért az Úrnak, hanem valami teljesen más, és én erre a lényegre szeretném felhívni ma mindannyiótok figyelmét. Tehát ezért a jó tanács, hogy a beteljesedés az folyamatos. A másik jó tanács 1 Korintus 13.9-ben van, ez egy fontos megoldás, különösen a minden tudóknak szeretném ezt javasolni, hogy olvassák el az 1 Korintus 13.9-et, az ismeret minden emberben rész szerint van meg. Rész szerint van meg. Az mit jelent? Hogy senki nem mondhatja magáról el, hogy a tökéletes igazságot fogja elmondani. Tehát én el tudom mondani az Istentől vett üzenetnek azt a részét, amit rám bízott az Úr. Ehhez te hozzárakod azt, amit te rád bízott az Úr, és a sok részből lesz az egész. Isten nem tette meg az emberrel, hogy mindent rábízott, illetve megtette, csak az ember elfociszta ezt. És egy núrra nyert az ördög az édenkert rangadón. És ez a baj vele, és ezért ugye ez egy fontos dolog, hogy rész szerint van az ismeret. Mindig én általában, ha hallgatok egy tanítást, és elmondja a tanító, hogy ezt most úgy hallgassátok, hogy ez a biztos, és ez az igen, és ez az ámen, akkor tudom, hogy erre nem érdemes odafigyeljek. Mert maximum annyit tudunk elmondani alázattól, hogy vettünk az Úrtól egy üzenetet, ami az igazságnak egy részét megvilágítja előtted. Ennyit jelent. Ennyit tud az ember hozzátenni. Ennyit tud egy tanító, egy prédikátor, egy evangélista, egy igehirdető, hogy részét tudja hozzátenni. Semmi többet nem tud. Ha ezt különben felismernék a tanítók, akkor egyből az a fajta elbizakodottság, ami némelyikben benne van, az egyből mindjárt a helyére kerülne. És ezért fontos, hogy ezt felismerjük. Jó? Ugye ezért ez kikerülne sokféle magyarázkodás, mentegetőzést és mindent. A Jézus mondja az igében, ugye, hogy a tanulságunkra irattak meg, tehát az igében elsősorban a tanulságot, a tanulmányozás előtt azt kell keresni, hogy mi ennek az üzenet értéke. A jelenések könyve az arról szól, hogy megoldást találjál benne, hogy hogyan tudod túlélni azt az időszakot, amíg az Úr visszajön. A jelenések könyve azoknak íródott, akik az Urat visszavárják. Nem véletlenül, testvéreim, a legnagyobb lepel, a legnagyobb mocskolódás, a legnagyobb takarás, a legnagyobb színészkedés az ellen megy, hogy az ördög el akarja takarni, hogy a keresztények számára a legfontosabb dolognak annak kell lenni, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni értünk. A hitünknek mindene arra mutat, hogy Jézus visszajön. Testvérem, ha Jézus nem jön vissza erre a földi életbe, akkor a reménységünk hiába való. Tehát ezért ugye néztek meg, hogy mindenem van hangsúly, templomépítéseken, gyülekezetépítéseken, mindenem van hangsúly, de a jelenések könyve számára a legnagyobb hangsúly azon van, hogy az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, és magához fog venni bennünket, és azok, akik pedig ő benne haltak meg, azok pedig fel fognak támadni, éppen, hogy megelőzik azokat, akik élve el fognak ragadtatni. Testvérem, ez a fő üzenete. És ezért ugye azok tudnak örülni a jelenések könyvének, azok számára nem teológia, akik várják az Urat. Ugye János miért tudott örülni a jelenések könyvének? Mert ott fekszik Pátmos szigetén, és azt mondta, hogy bezárták a keresztény vezetőket, bezárták a gyülekezeteket, vadállat, császárok uralkodnak, kinyírnak bennünket, én már 100 éve élek, mi lesz velünk? Uram, segíts, mondd meg, hogy mi fog történni. Hiába való volt ez a 100 év, amit lehúztunk. Ne felejtsetek el, János már nem Jézus tanítványaként kezdte, hanem János keresztelő János tanítványaként kezdte. Tehát ő látta Jézusnak a megjelenését, ott volt minden bizonnyal, amikor a galamb leszállt, és megnyilatkozott az ég, tehát János nem akárki volt. És figyeljetek, ez a János eltelik 70 év az életéből, közel 100 éves, és megkérdezi az Istentől, nem azt kérdezi meg, hogy meg fogok-e szabadulni Pátmoszról, lesz-e családom, mi lesz, hogy lesz velem, hanem azt mondja, hogy Uram, megmarad a kereszténység. És akkor az Isten megmutatja neki, hogy ho-ho, Jani, hát nem, hogy megmarad, na most akkor figyelj, vedd a füzetet, vedd a pennát, figyelj, mozizunk. Egy napot fogunk mozizni, és megmutatom neked, hogy nem, hogy megmarad, hanem győzni fog. De nagyon fontos, hogy kell a lelkület, kell a hozzáállás. Ugye a rómaiakat nem érdekelte az Úr visszajövetele. Miért érdekelte az övéit? Mert ebbe el volt rejtve, bele volt rejtve az evangélium. És ezért megérteni akkor fogjuk a jelenéseket, ha nem emberi magyarázatokból, okoskodásokból indulunk ki, hanem az igét figyeljük, és az igében keressük rá a választ. Nagyon sokan elvesztek az időknek a beazonosításában. Én arra kérlek benneteket, és egyben fel is szabadítanálak benneteket, hogy most, amíg a jelenések könyvét nézzük, ne vesszünk el az időkben. Értsük meg a mondani valóját, és ha megértettük a mondani valóját, akkor nagyságrendekkel könnyebb lesz. Jó? Jézus is ezt mondta a tanítványoknak, hogy nem a ti dolgotok az időkkel, az eseményekkel foglalkozni. Figyeljetek! Arra vigyázzatok, hogy nehogy valaki elhitessen benneteket. És elkezdtem mondani utána, majd olvassátok végig a Máté 24-et, egy csomó jó tanácsot adott, ami segítette a túlélésüket. Testvéreim, ma elvesznek, hát ez a megdöbbentő benne a proféciákban, hogy mindenki valami nagyot akar gurítani, és nagyot akar mondani. Tudjátok, hányszor visszajött már Jézus? Ha azt az összes profétát összegyűjtenénk, nem férjenek el a városba. Mindig rengetegszer visszajött, de nem ez volt a lényege. A profétát fel lehet ismerni arról, hogy ő az Isten szemeivel látja az eseményeket, és az Isten úgy látja, hogy nem szükséges nekünk az időket tudni, hanem nekünk azt kell tudnunk, hogy hogyan éljük túl az időket. Ez egy fontos alapvetés a Jelenések könyvében. Még egy fontos dolog, hogy miért nem kell egy Jézust várónak tudni az időket, azért, mert egy Jézus Krisztust váró ember nem a világ végét várja. Egy Jézus Krisztust váró ember nem a csődöt várja, egy Jézus Krisztust váró ember nem a pusztulást várja, hanem benne van a nevében, hogy kit vár, Jézus Krisztust várja. Hát esőre, mit érdekel engem, ha én a kék buszt várom, mit érdekel engem, hogy elmegy előttem a piros, a zöld, a sárga, a kék, a narancs, az jó, ha jön, a narancssárga, mit érdekel engem? Ezért fontos dolog, hogy kik a hívők, kik a Jézus Krisztus gyülekezete, akik őt várják. Ez egy fontos dolog. Kik voltak azok, akik felismerték az első eljövetelekkel Jézus Krisztust? Ámblok felismerte a zsidóság, nem. Melyik zsidók ismerték föl? Akik a törvényből kiolvasták és várták a Messiás megjelenését. Szerintetek a másodikat kik fogják felismerni? Azok, akik várják és hisznek a második visszajövetelében. Hát ezért fog elmenni a hajó sok ember előtt, mert nem Jézus Krisztust várják, hanem mindent várnak, idők beteljesedését, mindent várnak, és ezért ez egy óriási veszélye, ezért kérlek benneteket, hogy ezzel most ne foglalkozunk az időkkel, és ne foglalkozunk az eseményekkel, mi ne a világ végét várjuk. A hét levél sem a korszakok beazonosítása a lényeg. Tudjátok, mi a lényeg a hét levélben? Az, hogy a hét levélben majd, ahogy elkezdjük jövő héten olvasni az Efézussal, mert a végén mindegyiknek az van, hogy halljátok, akinek van füle, hallja, mit szól az Úr a gyülekezeteknek, többes számba. Mit jelent? Hogy a hét levél nem az a lényeg, hogy melyik kor volt, be tudjuk azonosítani, dicsőség az Úrnak. Kis történelmi tudás kell, de a mondani való nem ez, hanem a mondani való az, hogy a hét levélben Isten igéje összegzi, hogy az evangélium győzelmével, a te győzelmeddel kapcsolatban milyen kihívások fognak érni az életedbe. És a hét levél nem csak az efézusi, ma is vannak efézusi gondolkodású hívők, ma is vannak szmírnai gondolkozású hívők, ma is vannak filadelfiai gondolkozású hívők, és sorolhatnám tovább. A hét levél, majd meglátjátok, össze fogom rakni jövő hétre egy sorrendbe, a hét levél azokat a tulajdonságokat sorolja föl, ami téged el akar tántorítani attól, hogy az Urat várjad. Az első az micsoda? Meghidegül az ember a szeretetben. Van-e olyan ember, aki nem hidegült még meg az Úrral való szeretetben? Hála Istennek, ez már nem egy újjászületett, karizmatikus, pünkösdi és minden címszóval ellátott gyülekezet, hanem ez egy Krisztust váró gyülekezet. Miért örülök ennek? Mert tisztában vagytok benne, hogy van olyan időszak, amikor az ember megfárad a szeretetben. Ezért mondja, hogy megfáradnak, meglankanak, még a legkülönbek is. Mi a feladatunk ilyenkor? Hát nyögünk, nyöszörgünk, hogy igyekszünk megújulni benne. Valamikor erre rámegy egy hónap, valamikor rámegy 23 év. Testvéreim, a lényeg az, hogy a végén megújuljunk ebben. És majd meglátjátok a többi, a langyos, a hív, ezek mind olyan tanácsok, én nem úgy fogom veletek felolvasni, hogy notóriusan felolvassuk, hanem csak kigyűjtöm ezeket, és majd meglátjátok, hogy ezt a körülbelül 11-12 pontot, amit ki fogok gyűjteni ebből a hét gyülekezetből, az meglátjátok, hogy mindegyik már érintette az életeteket. Nem az efézusiakét csak, meg mindegyik már. És ugye miért fontos elolvasni majd az egy gyülekezetet ezzel párban? Mert ha ezt elolvasjuk, és azt mondjuk, hogy ennyi minden fog bennünket érni, akkor most tömegesen vágjuk fel az ereinket, és Kenneth Copeland után áldozzunk a vérünkkel. De távol legyen, hogy ezt az őrültet kövessük, hanem azért, mert az egy gyülekezet megmutatja, hogy akik ezekre figyelnek, küzdenek ez ellen, azok tagjai lesznek annak az egy gyülekezetnek, ahol már ezek a bajok nem lesznek meg. És ezért ez egy fontos megértése a Jelenések könyvének. Tehát a hét gyülekezet, az hétféle baja, hétféle típusa, az tulajdonképpen tudjátok milyen? Mint egy röntgen, mint egy átvilágítás. A hét gyülekezetek szóló üzenetek, azok átvilágítanak téged. Állj be a röntgenbe! Mikor megyünk a röntgenbe? Amikor olyan dolgot akarsz látni, amit nem látsz szabad szemmel. Én most csinálják a számba lévő fogakat, mert hogy mondják ezt, hogy elfáradnak a malom őrlői, és ugye frissítésre szorulnak, és egyszerűen bementem, és csináltak egy röntgent a számról. És utána megmutatta az orvos a röntgent, és kérdeztem, hogy ez mi ez. És mondják, hogy ez a szám. Milyen szám, mondom ez? Milyen? Valamilyen világszám? Vagy mi lesz ez? Mert hogy nem, mondják, hogy ez az én szám. Figyeljetek, olyan dolgok vannak az én számban, amit én még nem láttam. Miért? Mert a röntgen átvilágítja a legapróbb részletekig is. Ugye miért kell menni a hölgyeknek egy bizonyos idő után röntgenre? Hát, hogy megnézzék, hogy nincs-e benne. Miért kell menni ugye a fiúknak különböző vizsgálatokra? Most nem akarom részletezni, mert 45 fölött már tudják, hogy ez egy óriási világi érzés. De a lényeg az az, hogy miért kell, hogy olyan dolgokat vegyenek észre, mikor történik a megelőzés, ha a baj előtt észreveszik ezeket. És ezért a jelenések könyve tulajdonképpen micsoda egy röntgen, ami azt mondja, hogy ezek fogják okozni a bajt, ezek, de ezek jót is fognak, a jelenések könyve, majd meglátjátok, van a gyülekezeteknek feddés is, de van a gyülekezeteknek dicséret is. Majd azokat is össze fogom szedni egy oszlopba, hogy azt is lát, hogy ezek viszont, ezeket érdemes csinálni, mert ezek meg fognak erősíteni. És még van a gyülekezeteknek, mindegyiknek van tanács. Azokat is egymás után megnézzük. Elveszhetünk, hogy ez most a reformáció kora, amúgy neked nem mindegy, hogy ez most az 1500-as évek voltak? Hogy lenne tök mindegy, 2020-ba élsz? Hát kit zavar az 1500-as évek? Persze, mélyre mehetünk, majd akkor indítunk egy teológiai főiskolát, és akkor azon mélyre áshatunk, de azok vannak, 600 ezer van. Meg lehet ezeket tanulni, az üzenete a lényeg, és mindegyiknek van tanácsa. Tehát vannak a bajok, amiket fel tudsz ismerni, vannak a dicséretek, amik jók, és vannak a tanácsok. És ha ezt összeolvasod, akkor rájössz, hogy ez nem az efézusiaknak szólt, ez nem ennek, ez neked szól, és át akar világítani. És azt mondja, hogy ha ezt ott van, ha ezt kitűzöd a szobád falára, hogy mikbe eshetsz el, mikbe legyél erős, és mi a tanács, akkor te úton tudsz maradni. És mi a modern, a mostani kor emberének a lényege, hogy úton tudok-e maradni? Vagy lelöknek róla, mert az ördög mit akar? Ordító oroszlánként le akar lökni arról a keskeny útról, amelyiken nekem járnom kell, és nekem kóvályognom kell. Ezért ugye vannak mennyei helyszínek, vannak földi helyszínek, ezeket mind szépen apránként meg fogjuk nézni. Ezért a jelenések könyve azt mutatja be, a célba jutásnak a tervét mutatja be. Testvéreim, ez a legcsodálatosabb dolog. Bemutatja azt a tervet, hogy hogyan tudsz célba jutni. Kézzel, hogy meg számogatjuk az éveket. Ezek is ott vannak, ott van még Jézus, csak azt mondja, mondd már meg, hogy mikor. Engem az érdekel, hogy mikor. Csak legalább nekem sugd meg, hogy mikor, mert akkor tudok még a többieken is uralkodni, mert akkor én tudom, hogy mikor. Azt mondja, semmit, senki senkinek, semmit nem mond. Hanem azt mondom, hogy Péter kérdezhette volna Jézustól, figyeljetek, mindenhol megjelenik ez a szemlélet a Bibliába. Uram, imádkozz értem, hogy ne tagadjalak meg. Vagy ahogy szoktam mondani, hogy dögöljön meg a kakas. Mindegy, mind a két megoldás jó, csak valamelyik legyen meg. És Jézus azt mondja, nem azért fogok imádkozni, hanem bukjál el, hemperegjél meg a porban, mert jót fog tenni a csinos, szépen kifejlesztett egódnak, hogy meghemperegsz a porban, mert a pofád akkora volt az elmúlt 3,5 évben, hogy néha úgy kellett leállítani. Nagyon jó gyerek vagy, és egyben nagyon rossz is. Ugye Péter ez pont ezt bemutatta, ezt a kettősséget. Péter, ezt az Úr Szentlélek által jelentette meg neked. Péter, most viszont a sátán gyönyörűen megszólalt a szádon keresztül. Úgyhogy figyelj oda, Péter, és figyeljetek, nagyon érdekes, nem azért imádkozott, nem mondta meg neki, hogy megfogsz, mikor fogsz megtagadni, hogy fogsz, stb., hanem azt mondta neki, hogy imádkoztam, hogy a hited ne fogjon el, mert a te megpróbáltatásod nem a megtagadás lesz, lazán meg fogsz tagadni, észre se fogod venni. A kakasnál össze fogsz törni emberileg, rongy alázottnak fogod érni, a többiek meg fognak bélyegezni. Na viszont én azért imádkozok, hogy itt, ezen a ponton a hited adjon neked erőt arra, hogy meg tudj maradni és meg tudj állni. És figyeljetek, Péter, Jézus azt mondja, hogy menjetek Galileába, ott fogunk találkozni. Péter, olvassátok el az a történetet, az abcselben nagyon érdekes volt. Péter már majdnem föladja, azt mondja a többieknek, hogy nem jön az Úr. Nem jön az Úr, azt mondja, Péter, visszamegyek halászni. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondja, a partról egy füst száll föl. És Péter abban a pillanatban tudja, hogy az a füst, ott van az Úr. És ugye fölhúzza az ingét, és beugrik a vízbe. Majd nézzétek meg, általában levetni szoktuk. Ugye ő azért tisztelettel akart megjelenni, de nem akarta megvárni, hogy kiér a hajó, hanem odaúszott, és gyönyörűen felismerte. És figyeljetek, milyen csodálatos az első beszélgetés vele, még korábban is, ugye, hogy azt mondja, hogy szeretsz engem. Tehát, hogy ott se az beszélik meg, hogy miért tagadtál meg, nem az esemény volt a lényeg, hanem Pétertől miért kérdezte meg, hogy szeretsz engem. Megtanultad-e, Péter, hogy mi volt ebben az egészben az üzenet. És testvéreim, itt nézzük be mindig a Bibliát, ha nem az üzenetét akarjuk kiolvasni. Ezért a Biblia akkor működik, ha meg tud szólítani bennünket. Nem nekünk kell kitalálni, hogy mi mikor lesz, mert azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk, hanem ugye a végeredményt közli, az evangélium győzni fog, és ez egy fontos dolog. És mindenki számára, akinek győzni, aki ezt tudni akarja, annak az a lényeg, hogy győzni fog-e az evangélium. És ezért ugye az egész Biblia egy ilyen történet, ahogy már többször említettem, hogy az egész Biblia egy ilyen keretben van, ugye egy látomással kezdődik, hogy hogy volt a teremtés, és egy látomással fejeződik be. Isten mindig a mondani valóra teszi a hangsúlyt, nem arra, hogy hogyan jutunk el. Testvéreim, ha megmondaná az időket, az eseményeket, akkor bocsássatok meg, csak egy költői kérdés, akkor mi szükség van a hitre? Mondd meg, akkor miért kéne a hit? Akkor csak figyelni kéne, hogy ne maradj le az eseményről, meg az időkről, legyél ott. De a hit, figyeljetek, Tamás pont ez volt. Tamás, mi volt a baj? Tamás nem látta az eseményt, amikor Jézus megmutatta a sebeit. Miért? Mert épp a bányában dolgozott a hét törpével. Nem látta az eseményt. És mit hitt Tamás? Azt mondta, hogy ha mivel nem láttam, ezért nincs ez. Ezért ti hazudtok. Figyelj, ő nem kevesebbet mondott ám, minek hazudtolta a többit. És Jézus, hogy ne legyen ebből probléma, megjelent. És akkor Tamás, mikor meglátta Jézust, akkor abban a pillanatban figyeljetek, mit csinál, mindenféle kérdésnek azt, hogy Uram, Istenem, mondta neki a Jézus, nem, Tomi, most már jössz te ide hozzám, turkász van a kezemben, a lábamban, az oldalamban is nyúljál bele könnyékig, nincs mese, itt te most már, és utána figyeljetek, mit mond neki, azt mondja, hogy te egy aranyos gyerek vagy, mert persze értem szeretetből, mert Tamás se rossz indulatú volt, csak biztosra akart menni. És akkor mondja el neki a hit titkát, hogy azt mondja, hogy te boldog vagy. Hát mert ilyen nem történik más emberrel. Figyelj, ez csak Tamással történt meg. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez Tomi, ez egy mákos csávú volt. Ha ezután a Tamás nem hitt, akkor érdemes agyonverni tényleg. Mert itt aztán ő mindent látott. Mindent látott. De azt mondja, hogy te láttál és hittél. És most mondja el a lényeget, de azok sokkal boldogabbak lesznek nálad, akik úgy hiszik el mindent, úgy hiszik el mindezt, hogy nem látnak. És ezért ugye nem véletlenül a hit a lényege. Ezért a Jelenések könyvében se valami titkos megoldást keresünk, hanem a Jelenések könyvében azt kell keresni, hogy egy utolsó nagy erőfeszítéssel megerősíti a hitünket, Jézus Krisztus, és ezért nagyon fontos, hogy se az elején, a végén nem az időket jeleníti ki, hanem az eseményekből kell tanulni. Az első eseményben az a lényeg, most meg kéne fejtenünk, hogy mikor volt a bűnbeesés, milyen napra esett, délelőtt vagy délután, vagy hány órára, vagy éjszaka volt, ez a lényeg. Pont az a lényeg a Jelenések a teremtéskor, a teremtés könyvében ennek, hogy ne fogadd el az ördög szavát. Pont ez a mondani valónak a lényege. És ezért fontos, hogy azokon a kérdéseken kívül, amiket eddig megnéztünk, hogy meg kell érteni a körülményeket, ugye Pátmosz börtönsziget volt, a szerzőjét be kell azonosítani, a körülmények miatt vannak a rejtjelek, a szerkezeti tartalmat nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy hogy íródtak akkor ezek a könyvek. Ugye nagyon fontos megérteni a szerzőnek a nyilatkozatát, azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez a könyv az én bizonyságtételem, és a hitéletednek a lépéseit mutatja. Be. Azt mondja, hogy ez egy bizonyságtétel. Nem a kit titkok könyve, hanem bizonyságot teszek neked. Azt mondja, Jézus Krisztus bizonyságtétele ez a könyv. Miért tesz bizonyságot Jézus? Kinek teszünk bizonyságot? Miért teszünk az embereknek bizonyságot? Mert akarjuk, hogy éljenek. És ez egy bizonyság, ez egy bizonyságtétel. Nem az események lényegesek, hanem a mögöttük álló mondani való. Ezért az Isten országát nem lehet logikával megérteni. Ugye ezt is megbeszéltük, hogy nem logikus, hanem képi gondolkodásmód van ebben. Ugye a megváltás isteni tervének a magyarázatát és menetrendjét mutatja be, mindig az Ószövetségre utal, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mennyei és földi helyszíneket is láthatunk, és a szerkezeti egységek nagyon fontosak, ugye ezeket már múlt héten megnéztük, hogy 7 szerkezeti egység, vagy 2 héttel ezelőtt, először-utolsó azt letudjuk ma, 7 gyülekezet, ennek a párja az 1 gyülekezetet, 7 pecsét, ennek a párja a 7 ítélet, 7 trombitaszó, és ennek a párja a 7 csapás. Csak gondoljatok bele, hogy milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy mielőtt a csapás jön, nézzétek meg, hogy mi a csapásnak a párja, a trombita szó. Ha egy kicsit az Ószövetségbe visszamegyünk, mikor volt a trombita, amikor oda kellett figyelni. Tehát testvéreim, egy percig ne rezeljetek be, mielőtt a csapás jön, azelőtt az övéi hallani fogják a trombitát. És lesz olyan, amiért te tudsz védekezni, és lesz olyan, amikor el leszel majd rejtve. Az a lényeg, hogy halld a trombitát, mert a csapást mi előzi meg? A trombita. A trombita szó előzi meg. És ezért fontos dolog, hogy a párhuzamos olvasást javaslom én nektek, és azt vegyétek figyelembe, hogy ez a könyv, ez folyamatosan fog beteljesedni. A jelenések első könyvének az első 8 verszakát gyorsan felolvasom nektek, és majd a legvégén visszatérünk a következőre. Jézus Krisztus kijelentése, amelyeket adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyal által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa és hallgatja a prófétálásnak beszédét, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van. És a Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonysága halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által is szegezték, és siratja őt a földnek minden nemzetsége, úgy van, amen. Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, ő a mindenható, amen. Dicsőség az Úrnak. Itt egy nagyon fontos dolog jelenik meg, és ha megnézitek, ugye a 7-es szám az a Bibliában mindig a teljességet jelenti. Nem a számmisztikában kell elveszni, hanem a 7 az a teljességet jelenti. És a 7-es egységen belül is vannak ilyen kis 7-es egységek. Itt például, ha megnézitek, itt 7 fontos dolog ismétlődik. Ha majd nem lesz időm rá, akkor majd kérlek otthon a legvégét olvassátok el, a 22. rész 6-tól a 21-ig, mert ha meglátjátok, teljesen egyforma dolog az előszó és az utószó. Mire szokott lenni az előszó? Az előszó bevezeti a lényeget, az utószó pedig, amikor már ismered a tartalmát, megerősíti a lényeget. Ezért majd meglátjátok, hogy 7 dolog köszön vissza a végén is. Az egyik, hogy mindenhol elmondja, hogy ezek olyan beszédek, amik hamar meg kell, hogy legyenek. Ezt elmondja ugye itt a jelenések egy-egyben, és ha odalapozunk a 22. rész 6. verséhez, ott is ugyanezt mondja, hogy ezek olyan dolgok, amiknek meg kell lenniük hamar. Még egy fontos dolog, amit elmond, hogy ezeket úgy jelentette ki, hogy nem ember találta ki, hanem elküldte az angyalát. Ez ugye megjelenik a 3. részben, itt az elején, és a 22. rész, a 7. versében is megjelenik. Aztán elmondja az előszó, az utószó, mindegyik úgy mondja azokat, akik ezt hallgatják, hogy azok boldogok. Ezt elmondja ugye a jelenések 1-4, és a jelenések 22. részében is megtaláljátok, hogy boldognak hívja őket. Aztán még egy fontos dolog, hogy beszél arról, hogy aki bizonyságot tett a 7 gyülekezetnek, ezt is megtaláljátok minden részben. Az 5. mind a 2 az előszóban és az utószóban is kifejezi, hogy az idő közel van. Ez szó szerint így idézi az első részben is, és a 22. részben is. Aztán még egy dolgot, amit megerősít, ugye első rész 7. vers, bizonnyal ismét eljön, és a 22. részben is, a 7. versben azt olvasszuk, hogy ismét el fog jönni Jézus Krisztus. És a 7., amit megerősít, hogy elmondja magáról, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és ugyanezt szinte szóról szóra a 22. részben is visszaolvassátok. Tehát ugye már az előszó és az utószó is mutatja, hogy itt nem egy folyamatos olvasás kell csinálni orvérzésig, hanem párba kell állítani a kettőt. Ez az a tükrözött szerkezet, hogy tulajdonképpen így jönnek egymás után az események. És ezért az előszónak az a szerep, hogy bevezeti a mondani való lényegét, tehát micsoda, ezek, amik itt leírattak, hamar meg lesznek. Most a hamar alatt, tudom testvéreim, ne haragudjatok ezért meg Istenre, de önálló egy nap 1000 esztendő. Most önálló a hamar, önálló a 2 év az, vagy 2000 esztendő az 2 nap. Értitek? Nem is. De azért nem érzékeli ezt annyira Isten, most hadd legyek egy kicsit Isten, nem kért meg rá, de hadd védjen meg, jogi vénával megáldva, azért védem meg, mert ugye önálló, ugye figyeljetek, a vége hogy fejeződik be a jelenések könyve, hogy nem lesz nap, és nem lesz hold. Az mit jelent, hogy nem lesz nap? Az azt jelenti, hogy megszűnik az idő. az az egy gyülekezet a Jelenések 22. részében már nem lesz idő. Hol fogjuk mi ezt az egészet megérteni, hogy nem nagy távolság ez a 2000 év? Ott, amikor annak az egy gyülekezetnek leszünk a tagjai. Mert nem lesz nap. És értsétek meg, mert senki nem fogja, hol a nap, hol a hold. Hol van? Miért nincs éjszaka? Miért nincs nappal? Ezt elmondja a Jelenések végén, hogy nincs nap, nincs hold, nincs éjszaka, nincs semmi. Megszűnik az, mit jelent? Megszűnik az idő, testvéreim. Ezt most ne próbáld meg kilogikázni emberként, hogy mi az, hogy megszűnik az idő. Mert most egyelőre rá vagyunk izgulva, hogy 8-ra érjünk haza. De képzeld el, hogy ezt nem tudjuk most kilogikázni, hogy milyen az, amikor megszűnik az idő. Hát, na, most álljunk neki, akkor tessék. Tudjátok, rámenne az elragadtatásig az időnk, ha ez ki... Hát nehogy belemenjünk ilyen fejetlenségekbe, hogy megfejtjük. Maradjunk abba, hogy ez... Oké, ez legyen az ő gondja, hogy ez hogy szűnik meg. De hogy megszűnik, az teljesen biztos. Ezért ugye nem az idők a lényegesek. Nektek nem kell tudni az időkről. Tudjátok, Jézus az kedves volt velünk, mert azt is mondhatta volna, hogy figyeljetek, mint a sütőtök, olyanok vagytok az egészhez, mert nem, de azt mondja, ne, azért nem menjetek bele, mert az olyan bonyolult lesz. Most képzeljétek el, itt elkezdenék atomfizikát magyarázni. Jó van, senkinek nem csillan, Gábornak fölcsillant a szem, jó, akkor nem atomfizikát, valami mást akarok mondani, hogy semmilyen szem ne csillanjon föl. Így nézzetek. Mi? Például amikor voltam felvételizni a gimnáziumban, akkor volt egy fiú, Nándinak hívták, emlékszem rá, és könyvet olvasott mindannyian, valaki ezt nézett, azt nézett, ez az atommag hasadásról olvasott egy könyvet. Már ott megvertük. Miért vertük meg? Nem azért, mert ez rossz gyerek volt, hanem nem értettünk azzal egyet, hogy 14 évesen az atommag hasadásról, mert ott voltunk 16-an a szobában, és 15-en annyira tojtunk az atommag hasadásra. Valószínű, hogy ő volt az egyedüli bölcs köztünk, de hát így keveredett, korpa közé keveredett, hát ez van, így járt, mindjárt adtunk a kezébe egy normális könyvet, de az meg nem érdekelte. Lényeg az, hogy ezeket nem érdemes, ezért mondja, hogy ne fejtegessétek ezeket. Én ez mögött van egy mondani való, amit viszont minden ember meg fog érteni, aki az enyém. És itt ezért fontos, hogy a mondani való a lényeg. Látjátok, meg kell lenniük hamar, angyal által üzeni, nem a Kenneth Copeland profétája, hanem angyal által üzeni, ez is egy fontos biztonság a mi számunkra. Mondod, hogy nem fontos jobb, ha embert látsz? Készültem a végére megint egy videóval, jó? Úgyhogy majd meglátod a végén, hogy jobb, ha az angyalt várod. Hidd el, hogy jobb neked, ha az angyalt várod, mert ez most már annyira zsufolt lesz a végén ez a pálya, hogy mindenképpen jobb, ha az angyalt várod. Jó? Azt mondja, hogy boldogok, akik ezt az üzenetet olvassák. Most azok, akik számolgatják a napokat, akik beleférünk, nem férünk, megdöglünk, nem döglünk. Na, ettől nem leszel boldog. Mitől leszel boldog? Mikor csillan fel, ugye szoktam mondani a matek tanár, megjelent a fény. Az arcotokon az mikor van, mikor rájöttünk, hogy egy meg egy, öcsém, értem, kettő. De jó, fantasztikus. Ilyenkor jelenik meg a fény. Kik a boldogok? Akik megértik. Nézzetek meg ilyen hátulról szembejövő, különböző elsőfokú engyeleteket kell alkalmazni, hogy a Jelenések könyvéből kigyere, hát arról a tanításról álljál föl boldogan. Nem tudsz fölállni boldogan, mert nem érted. Mikor állsz föl boldogan, ha valami beült a... És ezzel én csak felszeretnélek szabadítani arra, hogy ez nem számtanúra lesz. Dicsőség ezért az Úrnak. Azt mondja, a bizonyságot tett a hét gyülekezetnek, tehát ez egy olyan bizonyság, ami Jézus Krisztustól jön. Az idő közel van, felhívja a figyelmet. Figyeljetek, Jézus nem átalkodik magáról azt mondani, majd meg fogjuk nézni egyszer, ilyen karácsonyi üzenetnek tervezem, ott megszakítom egy kicsit a Jelenések könyvét. Azt mondja Jézus, hogy úgy jövök el, mint él a tolvaj. Figyeljetek, a tolvajhoz hasonlítja magát. Na akkor te aztán fejtsd meg az időket, légy szíves, jó? Mert a tolvaj az olyan, nem ír egy ilyen szagos levélpapíron, szagos ceruzával egy levelet, hogy 7 óra 16-kor jövök. Nem kell az első ajtót, mert azért mégis tolvaj vagyok, a hátsó ajtót elég, ha nyitva hagyjátok, és írjátok oda három pontban, hogy hol a lóvé, meg hol az ékszer. Hát így jön a tolvaj, nem? Ő magáról mondja, nem más tolvajoz le, saját magáról mondja. Ezt miért mondja? Ezt a túliskolázott, agyonhajszolt, idegileg belerokkantaknak mondja, akik az időkbe megfeszülnek, azt mondja, hogy ebbe bele fogtok dögleni, én akármit számoltok, akkor is úgy jövök el, mint a tolvaj. Azaz mit mond nekik, hogy közötök nem lesz ahhoz, hogy megfejtsétek. Közötök nem lesz hozzá. Jó, ezt majd nagyon sokszor fogom hangsúlyozni, hogy ne izguljatok rá az időkre, meg az eseményekre, mert ez fontos, hogy a fátyol ellebbenjen, ahhoz fontos, hogy ne erre koncentráljunk. Jó? Megerősíti, hogy el fog jönni, közel az idő, és azt mondja, hogy ő miért tud eljönni, miért bízzál benne, mert ő a kezdet és a vég. Ő az, aki ott volt az első látomásnál is, a teremtésnél is, és az, aki a teremtésnél ott volt, az lesz itt is. Úgyhogy ha a teremtés beteljesedett, már pedig úgy néz ki, mert itt ülünk, ha az beteljesedett, akkor minden bizonnyal ez is be fog teljesedni. Azt mondja Krisztus saját magáról, hogy ott voltál a világ alapjainak a levettetésekor. Az a Krisztus, aki ezt az üzenetet diktálja, az ott volt az első látomásnál, amit Mózes kapott a teremtésnél. Mert Mózes, még egyszer mondom, nem élte át a teremtést, ugyanolyan látomásban kapta, mint János. Tehát a Bibliád mivel kezdődik? Egy látomással, és mivel fejeződik be? Egy látomással. Mikor kapunk látomást? Amikor a kisagyunkban nem fér bele. Ezért mire kért? Mózes mire kérték? Mózes többször is kéri a Szent Sátorral kapcsolatban, és mit tudunk Mózesnél? Mózes, ahogy láttad. Semmi, tudom, hogy vannak gondolataid, érzéseid, hisz hát az egyiptomi megoldás is volt neked egy egyiptomi megoldásod, hogy agyon keverni az összeset. Úgy néz ki, hogy nem jött be. Ezért most kérlek, hogy ne a te megoldásodat alkalmazzuk, hanem ahogy én mutattam. Ugye te is úgy vagy a gyerekeddel, hogy pászol, hagyod neki menni a falnak, és utána odaállsz, és azt mondod, hogy na, mondtam én, hogy egybe rakd a kocsit, és ne négybe indulj, mert ez nem fog egyszerűen menni. Ugye ez egy fontos dolog, hogy az embernek így kell ehhez hozzáállni. És ezért ugye itt még egy fontos dolgot kapunk, hogy hogyan kapod a kijelentést. Itt a kijelentés láncolat is benne van, azt mondja, hogy Istentől kapja Jézus, ezt a Jelenések könyvének az 5. részében tudod elolvasni, hogy az öregkorú elé oda megy a bárány, és megkapja a kijelentést. Tehát Istentől kapja Jézus, Jézus odaadja az angyalának, az angyal közvetíti Jánosnak, a gyülekezet pedig hallgatja. Ez az isteni láncolat. Tehát ez így működött, és mindig is így működik. Jó, még egy fontos dolog, amit szeretnék nektek mutatni. Nem olyan vagyok olyan nagy rajzművész, de azért hagytam így, majd utána lapozok, mert ott van már szebben lerajzolva, de most csak így megmutatom. Ugye nagyon fontos, már sokszor beszéltem róla, hogy ugye ez egy érdekes szerkezet, hogy mi volt ebbe a rejtjel, és mi miért nem akarjuk ezt mi megérteni. És így egyszerűbben meg fogod jelenteni, mert ha teszek egy ilyet, akkor aki érti, az mindjárt látja, hogy mit rajzoltam ide. Ezt úgy hívják, hogy menóra. Ez a menóra, drága testvéreim. A menóráról nincs mit mondanunk. A menóra szent sátor szentélyében benne van, és mi volt a feladata a menórának? Az egyedüli fényforrás volt a menóra. Az egyedüli fényforrás volt. És mit világított meg? Szembe volt a szent kenyerek asztalával, és az volt a feladat, hogy a pap, amikor evett a kenyerekből, tehát fogyasztotta az Isten igéjét, ugye a jelképeket beazonosítjuk, akkor ne törje össze, ne a fülébe rakja a kenyeret, ne a szemébe, ne az orrába, hanem a szájába találjon bele. Ez egy fontos dolog volt. És ezért ugye a menóra, az tulajdonképpen a fénynek volt a forrása, az arra szolgált, ugye, mint amire a Jelenések könyve mire szolgál, hogy az egész üdvtörténelmet megvilágítsa a mi számunkra, semmi másra. És ugye ez a szerkezet, ez egy nagyon fontos dolog, ugye 7 ágú volt, és ha megnézitek, a középső ága egy kicsit kimagaslodott. Miért? Mi a középső ága? Mi volt az? Ugye először gyújtották meg azt a gyertyát, és arról gyújtották meg a többit. Ha a középső nem lenne, hogy a bárány győz a sárkány fölött, akkor a 7 pecséted, a 7 trombita, a 7 akármi lehet, akkor nincs az egésznek semmi, de semmi értelme. És ezért ugye nagyon fontos, mert a zsidók ezt értették, testvéreim, kijönnek a sínai hegynél, már Mózes megkapja, ők tudták, hogy mi a menóra, ők tudták, hogy mi a menórának a lényege. Ezért a Jelenések könyve, mint a legutolsó könyve a 66-ból, mit csinál? Rávilágít az előtte levő 65-re. Tulajdonképpen a Jelenések könyvében mindig időt keresünk, tudjátok, mit kell benne keresni? Meg lehet érteni a történetnek a lényegét, ha bármelyik lényeg kimaradt, akkor meg tudod benne érteni. És ezért ugye így összekötve ez egy nagyon érdekes szerkezet, úgy hívjuk, hogy úgy is lehet hívni, hogy menóra szerkezet. De ugye egyel tovább lapozok, ugye itt már megvolt a menóra, még egy pár dologra felhívom a figyelmeteket, hogy miért az Ószövetségre, ugye menóra vitathatatlanul Ószövetség. Ugye még egy fontos dolog, ez a 7 ágú gyertyatartóban benne van a zsidóság 7 nagy ünnepe. Majd meglátjátok, hogy mindegyik mennyei jelenet egy ünnepet nyit meg. A Jelenések első részében, figyeljetek, melyik ez a 7 nagy ünnep? Ugye most mondod, hogy 6-ról tudsz, azért, mert elfelejted a szombatot. A szombat volt az első és jelentős ünnepe a zsidóságnak. Mi a szombat? Az Úrnak a napja. Ha a Jelenések első részét elolvasod, amikor jön a mennyei jelenet, az Úrnak a napján, lapozzunk oda, nézzük meg, Jelenések első rész. Tizedik vers. És szellemben ott valék az Úrnak a napján, és hallok a hátam mögött nagy szót, mint egy trombétájét, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa, az omega, az első és az utolsó, amit látsz, írd meg a könyvem, és küldd el a gyülekezeteknek, stb. Ugye elmondtam már nektek pár alkalommal ezelőtt, hogy azt kell még megértenünk, hogy az egyik része az egy földi jelenet, a másik része egy mennyei jelenet. Ugye ezt is abba a kis jegyzetbe beleraktam nektek, hogy például itt az első részben mindjárt van egy mennyei jelenet, az Úrnak a napja. Ugye azt mondja, hogy lát egy királyi széket, több helyen mondja ezt. Testvéreim, 95-96-ban vagyunk. Mindannyiban megegyezhetünk abban, hogy 70-ben lerombolták a templomot. Tehát János ezt a templomot, amit lát, ezt nem Jeruzsálemben látja, ez teljesen biztos. Ezért ugye 7 ünnep van. A jelenések 1:10-ben utal az Úrnak a napja, az Úr napja egyértelműen a zsidóság számára a szombat. Azt mondja, miért volt? Mert azt mondja, ezen a napon az Úr mit csinált? Megpihent. Ez nem csak, hogy zsidó ünnep lett, ugye miért lett a szombat zsidó ünnep? Mert a teremtéskor, testvéreim, ugye beszéltem valamelyik alkalmon erről, ha 6 napon át munkálkodsz, ugye az van a 10 parancsolatban, akkor legyen egy pihenő napod. Most ezen majd egyszer elvitatkozunk, jó? Ha hívok adventistákat, ők mindenképpen a szombat mellett fognak érvelni, ha hívok katolikusokat, ők a vasárnap mellett fognak érvelni, ha hívok szabadszájakat, ő nekik mindegy, csak tartsd meg, teljesen mindegy. Ugye a lényeg az, nem is ezen kell most vitatkoznunk, hanem azt mondja, hogy az ember úgy van felépítve, hogy 6 nap munka után kell neki egy olyan pihenő nap, amikor megpihen testileg, megpihen lelkileg, és azt a napot az Úrral és a családjával tölti. Ezért az Úrnak a napja az minden bizonnyal a szombat, első rész 10. A következő ünnep az a Páska. Az a Páska. Jelenések 5. rész, 6. vers. Láttam az Urat, mint egy megölletett bárányt. Ugye honnantól tudjuk, hogy a bárány a jelképe, és megölletett bárány a jelképe. Miért megölletett bárány? Mert tulajdonképpen a bűneinkért áldozták meg. Ugye a rómaiak számára nem mondott semmit a megölletett bárány. A rómaiak mit gondoltak a megölletett bárányról? Hogy az ószövetségi zsidók, amikor bekattantak az áldozatokat, mert látták, hogy mi folyik Jeruzsálembe, vagy mi folyt, amíg megvolt a templom Jeruzsálembe. A rómaiaknak fogalmak se volt, hogy amikor János a megölletett bárányról beszél, akkor az övéi tudják nagyon jól, hogy Krisztusról beszél. A rómaiaknak a bégető bárányok jutottak eszükbe. Mert fogalmuk sem volt. Fogalmuk sem volt. Jó, ez a Páska ünnepre utal. Jelenések könyve, 5. rész, 6. vers. Következő ünnep sorban, ugye ezt a 3 Mózes 23-ban tudjátok megnézni ezeket az ünnepeket, kovásztalan kenyerek ünnepe. Ugye ez egy nagy kérdés a Jelenések könyvében, ott beszél a buzáról, beszél az árpáról, és azt mondja, hogy a borhoz és az olajhoz ne nyúljál. Majd erről később, jó? Most nem rohanunk előre, most még csak a külső ajándékot bontjuk ki, majd később erre vissza fogok térni. De nagyon érdekes a Jelenések 6. rész, 6. vers, ugye ez a kovásztalan kenyerek ünnepére utal. Ugye mi volt a kovásztalan kenyerek ünnepe? Az első gabonaaratást megünnepelték, ez egy több napig tartó ünnep volt, a kovásztalan kenyerek ünnepe. Tehát mindegyikre utal egy ige, maga az ünnepre utal az ige. Ugye a pünkösd volt a következő ünnep, miért mondjuk, hogy a pünkösd? Ugye mi az, ami az Ószövetséget elválasztja az Új Szövetségtől? Az a pünkösd ünnepe, a hetek ünnepe, ugye, ahogy a héberek ismerik, tehát a pünkösd ünnepe. A pünkösddel mi történt? A pünkösddel lezárult az Ószövetség, és megindult Istennek az új képviselete. Ki volt az Istennek, ki ma az Istennek az új képviselete? Mindazok, akik betöltekeztek Szentlélekkel. Mert azt mondja, hogy mikor lehetünk a mi tanúi, mikor lehetünk az ő tanúi, vesztek szent lelket, és utána lesztek nékem tanúim. Ugye sok embert elhitették, hogy csak akkor vett szent lelket a szónyelveken, ezt most felejtsétek el. A szent lélket akkor lehet felismerni, hogy te vettél szent lelket, amikor a szent léleknek a megnyilvánulásai, azaz a gyümölcsei megjelennek az életedben. Ebből látszik, hogy vettél-e szent lelket, vagy nem vettél. Tudok olyan indiait hozni, vagy olyan gurukat hozni, akik úgy szólnak nyelveken, hogy meg se tudnád különböztetni, hogy ez most melyik nyelv. Rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Tehát ugye ez jelenti a hetek ünnepét is, majd meglátjátok, erre utal a Jelenések 7:4 és a Jelenések 14:4. Aztán a következő ünnep, ugye, az a kürtölés ünnepe, ugye a Jelenések 8:2-be hogy kezdődik? Trombita hangját hallom. Trombita hangját hallom. A következő ugye az engesztelés, mi az engesztelés ünnepe? Ugye ezt majd szintén beszéltem egy pár évvel ezelőtt, ugye az ünnepeken végigmentünk, ugye ez a sárkánynak és a báránynak a harca, az mit jelent, hogy a bárány legyőzi a sárkányt. Miért kellett ugye engesztelést adni a zsidóknak minden évben? Azért, hogy a bűneikért áldozott az állat vitte el a balhét. És ugye a legutolsó, a 21.3-ban van egy fontos dolog, ugye most nem akarom, mert nincs idő minden igét felolvasni, de majd belemegyünk úgyis a részletekbe, de a jelenések 21. harmadik részt felolvasom. Mindjárt. Ha egyáltalán jól írtam ide. Igen. És hallék nagy szózatot, amely azt mondja vala az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz az ő Istenük, eltöröl a szemeikről minden könnyet, stb. Ugye a legutolsó ünnepe a zsidóknak, a legfontosabb ünnepük is, a sátorok ünnepe, ugye mit jelent, mit mond itt Isten, mit jelent ki, hogy a sátorok ünnepe, ez már az egy gyülekezetnek az időszaka lesz, amikor Isten az emberekkel lakozik. Tehát ugye be tudjuk azonosítani, hogy ez a hét ünnepet is, ugye nem véletlenül ugyanabbanak a Mózesnek adta a sátorépítésnek a jelképeit, ugyanannak a Mózesnek adta az ünnepeket is. Miért? Mert mindegyik erre a jelenségre utal. Ugye még egy nagyon érdekes, amit még fel szeretnék olvasni nektek, ugye ez is egy nagyon megdöbbentő kép, jelenések 11.9, ezt az igét még nem is ezt akartam. Na mindegy, majd odaérek, nem kapkodok. Akkor odaérek, csak annyi mindent akarok mutatni, hogy beleférjek az időbe. Nagyon érdekes, ugye van egy mennyei jelenet a legvégén, amikor azt mondja, hogy megnyílik a templom, és látja a szent ládát. Látja a szent ládát. Ugye nagyon érdekes, ugye az egy évben egyszer a főpap, mikor látták a zsidók a frigyládát, egy évben egyszer kilátta a frigyládát, egyetlen egy személy látta, a főpap. Ha a főpap élve kijött, akkor engesztelést kaptak. Ugye nagyon érdekes, hogy megjelenik ez a kép is, hogy a frigyláda több ezer év után először megjelenik a Bibliában, a jelenések könyve végén, hogy látom a szent ládát. Ugye mire utal ez? Ez arra az ünnepre utal, amikor a főpap bement. Tehát ugye a jelenetek, a mennyei jelenetek mindig egy ünnepre utalnak, és a zsidók ezt nagyon jól értették, ezt az ünnepet. Ezért nagyon jól tudták ennek a könyvnek a szerkezetét, és nagyon-nagyon jól tudták beazonosítani. Nem véletlenül, hogy a menóra a szent sátor óta szimbólum, és a szimbólumok ezért fontosak, itt muszáj megértenünk, hogy más volt a gondolkodásuk, mert a szimbólumok ezért fontosak, hogy be tudjuk azonosítani Isten kegyelméből, hogy mire is gondolhatott János. Ugye dicsőség ezért az Istennek, hogy ezeket mi be tudjuk azonosítani, és ezeket a szerkezet miatt mondtam el nektek. Ugye még egy nagyon fontos dolog, hogy a sárkány és a bárány harca az arra mutat, a megváltásra, az evangéliumra, az üdvösség története egyáltalán a jelenések könyve. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az üdvösség lényege. Az üdvösség lényege, testvéreim, a győzelem. Az üdvösség lényege az, hogy aki győz, azt koronáztátok meg. Ezért mit mond? Azt mondja, hogy szabályszerűen küzdj. Mi a küzdelemnek a lényege? A küzdelemnek az a lényege, hogy győzzünk. Nézzétek meg, a hét gyülekezetnél mindjárt minden levél, nem akarom végigolvasni, ha elolvastátok, tudjátok, a hét gyülekezetnél a győzelem mind a hét elemben megjelenik, ha ide visszalapozok. Mind a hét elemben megjelenik a győzelem, a hét gyülekezetnek szólott igék úgy fejeződnek be, hogy aki győz. A hét pecsét ugye a jelenések 5-ben, figyeljetek, ott is ott van, hogy győzött a Júda törzséből való oroszlán. Ugye a következő, ugye az ítélet hét jelenete, az arról szól, hogy foglyul esett a fenevad és a hamis proféta is, ugye ez szintén a győzelemnek a jelképe. A hét csapás, a bárány legyőzi őket, ez egy többször visszatérő kijelentés. A sárkány harca pedig ugye mit mond, Isten oldalán azok, akik Isten oldalán voltak, azok győztek. Ezért a jelenések könyve tele van a győzteseknek szóló igével. Tehát itt még egy fontos dolog, ami ennek a könyvnek a fő mondani valója, hogy az, aki az Úrban marad, annak Isten ad egy ígéretet, hogy győztes lesz. Ugye felele Jézus, Jelenések harmadik rész, vagy János harmadik rész, ötödik vers. Bocsánat, Jelenések harmadik rész, ötödik vers. Harmadik rész, ötödik vers. A következőt mondja, aki győz, és fehér ruhákba öltözik, én nem törlöm ki annak a nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Figyeljetek, itt egy nagyon fontos dolgot mond. Azt mondja, hogy ki az, aki fehér ruhába öltözik? Ki az, akinek a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből? Ki az, akinek én akiről én vallást teszek az atyám előtt? Aki győz. Aki győz. Tehát még egyszer egy fontos dolog, hogy itt azt az ígéretet adja meg Isten, hogy az ő oldalán tudunk győztesek maradni. Az Ószövetségre utaló jelek nagyon erősek, a zsidó ünnepkör, a templomi szolgálatok, majd ahogy belemegyünk a részletekbe, fogjátok látni. Nem véletlenül ugye 1-2 évvel ezelőtt visszahallgatható a tanítvánság sorozatban, megnéztük részletesen az ünnepeket, megnéztük az áldozatokat, tehát fontos ezekbe belemenni. Miért? Mert a Jelenések könyve ezekre utal vissza. És ugye miért a sátoros ünnepével zálik zárul a zsidó ünnepsorozat, azért, és miért a sátorok ünnepével zárul a Jelenések könyve? Mert a sátorok ünnepevel áll vissza tulajdonképpen az Istennek az eredeti terve az ember életében. Mi volt az Isten eredeti terve? Az Isten sátora az emberekkel lakozik. Tehát itt áll véget. És ugye a Jelenések könyve, képzeljétek el még egyszer visszautalva, ez egy olyan időben születik, amikor be vannak zárva az emberek börtönbe, amikor üldözik őket, amikor ilyen idióta császárok vannak, hogy Néró, Diokleciánus, és még Domiciánus, most mindegy, a nevek nem lényegesek, de ezek történelmi bizonyítékok, hogy ezek úgy voltak hülyék, ahogy voltak. Tehát egyszerűen emberi lélek nem volt bennük, olyan mértékű gonosz emberek voltak. Olyan szörnyűségeket csináltak, letépték az embereket élve, nyúzták meg őket. Tehát testvéreim, a középkori inkvizitoroknak volt honnan meríteni. Korábban megtörtént már az inkvizíciót, megelőzően is történt. Ez volt a szörnyű, hogy tulajdonképpen a középkorban mit támad föl, amikor egy egyház uralom volt. Figyeljetek, a középkor már nem egy ilyen ateista világ volt, a középkor egy vallásos világ volt. A katolikus egyház hegemóniája volt, és néztek meg, milyen eszközöket használt, ugyanolyat, mint Róma. Rómához hasonló eszközöket használt. Ma ugyanúgy letépik az orrodat, a füledet, a fejedet, csak szellemileg teszik meg. Testvéreim, amikor elmondok nektek egy műhelytitkot, de nem szoktam ezekről beszélni, de a feleségem a tanulra, amikor mi kiléptünk szabad akaratból, és bármikor ez, bárkinek szabad joga van, a gyülekezeteket el lehet hagyni. Semmi gond nincs ezzel az ég adta világon. Testvéreim, hetekig magzati pózba feküdtem otthon összegörnyedve, és azt se tudtam, hogy ember vagyok. Úgyhogy semmit nem csináltam. A magzati pózba milyen bűnt kell követni, szerintetek? Maximum nem ettem, vagy nem álltam föl. Mert ugyanúgy ma ugyanez a szellemi csapásokat mér az emberre, az ilyen beszéd, az ilyen ima, az ilyen gondolkozásmód. Ezért ugye nem kell félni ezeket leleplezni, egy percig ne féljetek ezektől leleplezni, mert nagyon sokan nem tudják, hogy ezt mi okozza. Nagyon sokan azt hiszik, hogy azért fekszenek magzati pózba, mert az Isten bünteti őket. Nem az Isten büntet, hanem az a drága aranyszájú Szent János testvéred, aki nem tudja, hogy mire kell használni az imát. Meg nem tudja, hogy mire kell használni a száját és a nyelvét. Mert ha kritizál, azzal semmi probléma nincs, különösen, ha bemutatja az igéből. De ahhoz egyiküknek sincs joga, hogy a másik élete ellen, családja ellen, egészsége ellen, és még sorolhatnám tovább, imádkozzon és könyörögjön, és mindezt olyan büszkeséggel, mintha az Isten jelentette volna ki neki. Mert azt hiszitek, hogy Isten tiszteletet cselekszetek, címszóval. Jó? És ezért ugye nagyon fontos ezeket beazonosítani, ezeket az ünnepeket, mert a Jelenésekben mi a hatalom, mi a Jelenések könyvének a lényege? Az, hogy győzni fog. Aki ezekben a könyvekben levőket megszívlelje, akinek van füle, miért hallatszik el minden gyülekezet? Az Isten azt hitte, hogy hülék vagyunk, hogy nem halljuk? Mind a 7 gyülekezetnél elhangzik, akinek van füle, hallja, hogy én mit mondok, hogy ha ezt megfogadod, beesik a szívedbe, akkor győztes leszel. Dicsőség ezért az Úrnak. Ezért a Jelenések könyvének a tanulmányozásának az oka nem a kíváncsiskodás, hanem a Jelenések könyvéből kapunk egy olyan bevezetést, olyan körülményeket tisztáz, olyan hátteret, összefüggéseket, jelképeket leplez le, mint a Dániel könyve is, ugyanezt teszi a Dániel könyve, ami tulajdonképpen a messiás várásunknak az alapját rögzíti. Testvéreim, nekünk ezekben az időkben már teljesen mindegy, hogy hányat ver a kerub szárnya percenként. Az is mindegy, hogy a Szent Péter fog beengedni a mennybe, vagy Jákob, vagy Izsák. Ez is részletkérdés. Tehát nekünk ez már részlet. Az is részletkérdés, hogy Arany utca lesz, vagy Smaragd, vagy Ónix, ez is részletkérdés. Egyiket se értjük. Úgyhogy ez is teljesen részletkérdés. Nekünk egy a kérdés ma, hogy az az út, ami még vissza van, addig mit kell csinálnunk? Mit kell? Verekednünk kell, vagy nem kell? Ki kell nyitni a szánkat, vagy be kell fogni? Szólni kell, vagy hallgatni? Csöndbe lenni, vagy kiabálni? Haladni kell, vagy megállni? Testvérem, lét kérdéseket mond el. Ez egy fontos dolog, hogy a mondani való az mindig fontosabb, mint a látszat. Nézzétek meg, ez a világ azért lett olyan, mert a látszat fontosabb, mint a lényeg. Ma mindenki a látszatot mutatja. De a látszat nem ér semmit. A látszat egy olyan, mint a hulló csillag, hogy eltűnik, pénz, pár percig élvezed, és utána vége van. Ez a szörnyű, ezért a hamis profécia is. Miért használja az ördög a hamis proféciákat? Mert látszatla, tündökölnek, mint a csillag. De eltűnnek. Eltűnt az összes, aki azt mondta, hogy visszajött az Úr. Tudjátok, hányszor mondták ezt? Több százan mondták már ezt. Mindegyik eltűnt, mindegyik. Miért? Mert azért ez a lényege ennek, hogy Isten nem látszatot akar adni, hanem a jelenésekben azt mutatja meg, hogy az ige igét magyaráz, és a kulcs az mindig ott van benne, és Jézus azzal hitelesíti a jelenések könyvét, hogy ezt még párra se bíztam, még Péterre se, még Jakabra se, ezt én közvetlenül diktáltam Jánosnak. Ugye miért pont Jánosnak, hogy itt tudod megérteni ezt az igét? Péter megint kíváncsiskodik. Figyeljetek, Péter az mindig az időket akarta tudni. Van egy párbeszéd. Azt mondja Jézus, most csak összefoglalom a történetet, azt mondja Jézus, hogy ja igen, ugye János elmegy, Péter ott beszélget Jézussal, és megkérdezi János Péter Jézustól, hogy mi lesz Jánossal. Mi lesz Jánossal? És mondja neki Jézus, hogy hát nem a te dolgod ezt tudni. Te azzal foglalkozz, ami a te dolgod, de ha akarom, akkor megmarad addig, amíg eljövök. És innen figyeljetek, utána írja az ige, nagyon érdekes dolgot ír az ige, majd olvassátok, keressétek meg ezt az igét. Ettől a pillanattól kezdve a keresztények meg voltak róla győződve, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar még az ő életükbe vissza fog jönni. Pedig tulajdonképpen Jézus nem azt mondta, hogy vissza fog jönni az életetekbe. Figyeljetek, Pál is meg volt erről győződve, majd mutatok ezzel kapcsolatban, ha odaérek igét, ha nem, akkor majd jövő héten. De a lényeg az, hogy Pál is meg volt, az egész tanítvány, azoknak a tanítványa, ugye teljesen meg voltak róla győződve, hogy Jézus az életükbe visszajön, erre az igére alapozták. Holott tudjátok, itt Jézus mire gondolt? Pontosan a jelenések könyvére. Pontosan azt, hogy Jánosnak fogja kijelenteni azokat az eseményeket, amik az ő második visszajövetelével kapcsolatban kardinálisak a megmaradáshoz. Nem véletlenül János maradt meg. És miértek egy apró félreértés. Péter már azt mondta, úgy terjesztette el, hogy lazítsatok, adjátok el a házatokat, lazák legyetek, mint a rigalánc. Vissza fog jönni az Úr az életünkbe. És a legnagyobb megdöbbenés volt, hogy haltak meg sorba, és nem értették meg. És János hol értette meg? Mert Péter nagyon sokszor, Péter, honnan veszed ezt? Hát egyszer beszélgettem az Úrral, mert még pletykás is volt ráadásul Péter. Egyszer beszélgettem az Úrral, te mentél, távolodtál, és megkérdeztem, hogy mi lesz veled? Mert hát az ég csak te voltál a szeretett tanítvány. És azt mondta az Úr, hogy semmi közöm hozzá. Jó, kicsit merre szívtam, mert azért mégis nekem nem mondjon az ilyet az Isten fia, mikor én azért szóltam az Istentől, én is, nekem is ő az apám. És akkor ugye mondja, hogy de közben utána mondott egy mondatot, és Péter már úgy mondta el a többieknek. Na testvéreim, ebből lesz a hamis jelenések könyve. Az ilyen elmondásból. Figyeljetek, ami úgy kezdődik mondat, hogy én gondoltam, hallottam, mondták. Testvéreim, ezzel így 2021 táján ne nagyon foglalkozzatok, jó? Még ha hozzád legközelebb álló is mondja, igehely! És azt az igehelyet legalább 2-3 helyen találd meg a Bibliába. Mert az ige meg fogja erősíteni. Téged az igének kell, hogy megerősítsen, nem valakinek a gondolata. Ezért a könyvnek neki indulni ezekkel a bevezető részekkel kell, és azért is olvastam fel a bevezetőt, hogy nézzétek meg az előszó, az tulajdonképpen ugyanaz, mint az utószót olvasnád, megerősíti azt. Milyen jó a könyv, amikor elolvasnád a bevezetőt, és a legvégén az a jó könyv, aminek van egy íve. És a legvégén visszatér. Az a könyv, amikor többször elveszted a fonalat, és még a végén se találod meg, azzal úgy vagy, hogy dobod rá tűzre. Van ilyen könyv? Van sok. Az a jó, amikor több szálon futnak az események, sok-sok szálon, de a vége ugyanaz, mint amit az elején ígértek. És tulajdonképpen a Jelenések könyve egy ilyen magyarázatot ad a mennyből látott történelemnek a megvalósulása. Ugye ezért a proféták nagyon fontosak, mert ugye mi a proféta látó, mi az igazi proféta, aki az Isten szemével látja a múltat, a jelent, és a jövőt is az Isten szemével kell, hogy lássa. Ez egy fontos profétai alapelv. Ezért ugye még egyszer ezeket a példákat, ezeket a jelképeket azért ugye, amikor a Jelenésekben látták, akkor a zsidók tudták, hogy ez mellé ezt kell elolvassák, hiába elolvassák a közepét, akkor értik meg, ez az összes meg fog történni ahhoz, hogy ez megtörténjen. És tudják, tehát nagyon jó, hogy mi a menórának a szerepe. Tessék, a menóra az arra szolgált, hogy a sötétségben világosságot csináljon. Fontos dologra hívta fel az embereknek a figyelmét. Ezért ugye, mi a hitünk alapja? Ez egy jó kérdés ma. Mi a hitünk alapja? Nagyon sokan azt mondják, hogy higgy a gyülekezetedben, higgy a pásztorodban, tévedhetetlen. Ma már annyi krisztusföldi helytartója van, hogy megszámlálhatatlan sokaság. Ha ebben megmaradsz, akkor az Úrban megmaradsz. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi a hitünk alapja, miért van annyi céltévesztet. Beszél róla Péter is, Pál is, hogy hite hagyás lesz a keresztényeknek a legfőbb ismertető jele az utolsó időkben. A hite hagyás. Mit jelent a hite hagyás? Hogy az eredeti hitet lecseréli, valami másban kezd el hinni. Ő Istennek mondja, de semmi köze nincsen az Istenhez. És ezért nagyon fontos, hogy a hitünk alapja, testvéreim, az nem más, és a Jelenések könyve ezért ezt a központi részt adja, mert a hitünk alapja az, hogy hiszünk-e abban, hogy a Messiás vissza fog jönni, vagy fel fog bennünket támasztani. Testvéreim, nem lehet más egy hívő embernek az alapja. Hát azt mondja, hogy ha minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hogyha ebben a földi világban reménykedünk csak. Figyeljetek, minden embernél nyomorultabbnak tartja az ige. Ezért ugye a hitünk alapja nekünk csak az lehet, hogy a Messiás vissza fog jönni. Ugye figyeljetek, hány helyen megerősíti. Az én országom nem e világból való. Azt mondja, ahonnan én jöttem, oda jöttök ti is. Nem itt építi kaposszekcsőn, kapospulán a lakóparkot, hanem mit mond a János 14-ben? Oda akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Testvérem, itt egy egyértelműen lakóhelyváltozásról van szó. Mi meg rá vagyunk izgulva a szekrényre, rá vagyunk izgulva a részletekre, a villanyórára, a gázórára, és nem veszük észre a házat. Hogy közben épül a házunk, mi itt akarjuk megkeresni a boldogságunkat. Épp itt a napokban meséltem, egyszer építettem egy gyülekezeti házat, nem messze itt a közelben, a Baranyai megyeszékhelyen, és a lényeg az volt, hogy van a gyülekezeti ház elkészül, és az egyik presbiter a következőt mondja, egy fél órán keresztül beszél, azt mondja, hogy gyönyörű ez a kék szőnyeg. Csodálatos. Fantasztikus, hogy mennyire jó ezen bejönni, milyen puha, tűntünk valahol az 5.-6. sorba. Megbököm a feleségemet, mondom neki, mondom, drágám, figyelj, mert most valószínűleg nekünk szól ez az üzenet. Mondom, ez most valami ostoba, és nem veszi észre, hogy ezt a szőnyeget körbeépítettük egy házzal, tehát valahogy elkerülte a figyelmét. Ez is előfordulhat, hogy az ember csak a szőnyeget veszi észre, nem veszi észre, hogy vannak falak, tető, világítás, stb. Ez az egyik. Vagy a másik, hogy üzenet van benne. És hát ugye ott megértettük, hogy ez szintén a testvér jelképeket használt, magyarán mondva elmagyarázta nekünk, amikor befejeződött az építkezés, hogy semmi keresni valótok nincsen itten, húzzatok el innen, mint a vadlilvák. Szeretném elmondani, hogy mi már akkor megértettük a jelképeket, úgyhogy a következő istentiszteleten nem vettünk részt. Csak azért mondom, hogy mi is használjuk a jelképes beszédet, mert a jelképet sokkal jobban. Ha azt mondta volna, hogy te egy ilyen mocskos tróger vagy, ezt nem értettem volna elsőre, de így, hogy jelképekbe beszéd, és tulajdonképpen mindaz, amiért az ember 3-4 évig szinte azt lehet mondani, hogy az életét, a pénzét, ezeket beláldozta, ezt ő egy az egybe egy kék szőnyeget följebb rakott, ebből a jelképből meg lehetett érteni, hogy itt volt a vége a történetnek. Te is nagyon sok jelképből, mikor ugye mit jelent valakinek hátat fordít? Akkor oda mész, és azt mondta, hogy szia, itt vagyok, akkor megint hátat fordít. Akkor te megint mész, hogy ne fordulj, itt vagyok. Hát nem csinálsz ilyet, hanem mit jelent? Kétszer hátat fordít, akkor mit jelent? Akkor tudod, hogy hasta la vista, baby, ahogy mondaná ugye a híres színész úr. Akkor azt jelenti, hogy befejezted a pályafutásod. És ugye ezért beszél jelképek, mert a zsidók is elég fafejűek voltak, de ne bántsam már a zsidókat, a zsidók utódjai, az egyház kellően fafejű, Ugyanúgy kellően fafejű testvéreim, amíg egy Kenneth Copelandet pénzelnek a mai napig, hogy tudjon hülyeségeket mondani, addig ismerjük el, hogy fafejűek vagyunk, legalább így magunk között, szépen, némán csöndbe. Hát ez van. Mert ennek nem adna egy büdös vasat senki, mindjárt megtalálná ért. Tudjátok, miért ilyen nagy még ezeknek mindig a szája? Mert még mindig adnak nekik. Most hála Istennek, mi már nem adunk. De azért kell sokszor beszélni, hogy ne adjanak, mert ennek a kulcsa az, hogy nem kell ezt pénzzel. A hülyeséget nem kell. Te se pénzeled, mondja, azt mondja a fiat, hogy vennék 2 kiló drogot. Fiam, menj, ott van a fiókban, kettes fiók fölül, ott van a pénz, vegyél már, arany fiam. Hát nem azt mondod neki, hanem mit csinálsz? Hát vágod úgy meg, hogy ahogy kell. Hogy hogy mondják ezt hadi nyelven? Megelőző csapást mérsz. Megelőző csapást mérsz a gondolkodására. És ezért, drága testvérem, a könyv üzenete, hogy Jézus Krisztus visszajön minden más fejtegetés tévútra visszajelenések könyvével kapcsolatban. A mikorod is, a hogyanod is, még azt sem mondja, hogy hogyan jön vissza, elmondja, hogy majd jön az ég felhővel, az övéivel. Na, aztán most ezzel ki vagyunk segítve, nem? Hogy áll meg a felhőn? Emlékszem, amikor először mentem repülővel, néztem, hogy van-e stabil, legalább egy OSB lap van-e a felhőn, hogy meg lehet-e állni. Nincs semmi stabil pont. Így ment át rajta a repülő. Ezt se értjük meg, hogy mi az, hogy jövünk a felhők, meg az ég, meg lóval, meg lóhár. Milyen ló áll meg a felhőkön? Mentünk már repülővel. Láttatok lovat valahol ott? Akkor viszont elég füves volt az üdítő, amit adtak a repülőn. Nincs ilyen benne, ezért nagyon fontos, hogy visszajön, és minden más fejtegetés tévútra visz. Ezért ugye a könyv 7-szer erősíti meg, hogy aki boldog, az, aki ezt olvassa, és az események központja Krisztus és az egyház, és az üsztörténetről szól, és nem másról. Ezért ugye, miután így ezt a szerkezetet megnéztük, most majd egy párba fogjuk nézni, jövő héten a 7 gyülekezetet fogjuk megnézni, abból különösen én nem akarom beazonosítani a korokat, hanem megnézzük, hogy mik voltak az intőüzenetek, megnézzük, hogy mik voltak a dicsérőüzenetek, és megnézzük, hogy mik a tanácsok. És ebből a 7-ből tökéletesen össze fogod rakni, és megnézzük, hogyha ebben megállunk, akkor mindjárt párhuzamosan megnézzük, hogy milyen lesz majd az az egy gyülekezet, amelyiknek reményeim szerint a részesei leszünk Isten kegyelméből. És ezért nagyon fontos rájönni a szerkezetre, és rájönni a könyvnek az üzenetére. Tudjátok, ha már így ugye nem véletlenül a jelenések könyvével kapcsolatban is Jézus azt mondta, ugye azt mondja, hogy figyeljetek fiúk, mit mondott a fiúknak, ne vesszetek el itt a köveknek, hogy milyen szépek a kövek, stb. Azok mennek a maguk útján, itt le fognak mindent rombolni. Figyelj, Jézus nem mondta meg nekik, hogy 70-ben, 30 év múlva lerombolják, csak annyit mondott nekik, hogy le fogják rombolni. Ne izguljatok rá a kövekre, mert le fogják rombolni. Le fogják rombolni, hanem mit mondott Jézus tanácsot, hogy amennyiben ez megtörténik, hogy a kőkövön nem marad, akkor figyeljetek, mit kell tenni. És ezért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezeket megértsük és ezeket belássuk.